Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a külgazdasági és külügyminisztériumban hétfő reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában Orbán Viktor a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Unió háborús álláspontja fényében. Kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter éles tiltakozását fejezte ki. A tárcavezető a georgiai kollégájával tárgyalt, majd azt mondta, ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölt, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Az Európai Unió erős nyomást fejt ki annak érdekében, hogy Ukrajna előbb lehessen a közösség tagja, mint a Nyugat-Balkán országai, azonban erről szó sem lehet, jelentette ki a tárcavezető, miután Észak-Macedón kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter két okot említett, az egyik, hogy még a nyugat-balkáni államok csatlakozása előnyös lenne a közösség számára, az ukrán tagság gazdaságilag és biztonsági szempontból is tönkreverné a közösség működését, a másik, senki nem gondolhatja azt, hogy ma Ukrajna jobb állapotban lenne, mint bármelyik nyugat-balkáni ország, fejtette ki. Új korszak nyílik Magyarország és Örményország diplomáciai kapcsolataiban azzal, hogy a két ország kölcsönösen nagykövetséget nyit egymás fővárosaiban, közölte a miniszter. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy az örmény parlament ratifikálta a gazdasági együttműködési megállapodást is, amely így hamarosan hatályba lép, és megadja a lehetőséget a gazdasági együttműködés további fejlesztésére. A tavaly kidolgozott nemzeti földhő stratégia céljaival összhangban a geotermikus energia felhasználása a jelenlegi kétszeresére emelkedhet 2030-ig, mondta el az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila kiemelte, a jedlikányos energetikai programban több más mellett a geotermikus energia alkalmazását, előállítását is támogatják az ország földgáz kitettségének csökkentése érdekében. A 440 milliárd forintos támogatási programból több mint 70 milliárd jut geotermikus projektekre, azon belül fúrásokra és felszíni beruházásokra. Már 290 ezeren befizették a gépjárműadót, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az április 15-i határidőig még 3 millió adózónak kell teljesíteni ezt a befizetést. Elkezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a programsorozatot a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal szervezi. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásai, az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését is támogatják. Továbbra is a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, jelentette ki a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Az ellenőrzések folytatódnak, a cél, hogy Budapesten ne legyenek illegális gyorsulási versenyek, tette hozzá Lénárt Krisztián. Még 2019-ben több mint 3800 súlyos, illetve halálos közúti baleset történt a fővárosban, addig ez a szám 2024-re mintegy 2900-ra, vagyis harmadával csökkent. Végül az időjárásról. Párássá válik a levegő, több helyen köd képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Napközben aztán majd hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök újra mindenkit, minden kedves hallgatót! Nagy böjt van, húsvétre készülünk, ugye már most nagy böjt harmadik hetébe léptünk, és hát ilyenkor sokat hangsúlyozzuk, hogy a készületnek a része nem csak a különböző megtagadások, vagy fogadalmak, vagy lemondások, böjtöknek a megtartása, hanem hát a szentségi élet megújítása is. Hiszen a húsvét vigíliájának a szertartása van, a nagy szombat este, és ott van például ugye a keresztségi fogadalomnak a megújítása. Aztán, ahol erre felkészülnek, hogy ekkor történik a felnőttek megkeresztelése, bérmálás, első áldozás, és ugye a bevezetésük a keresztény életbe, de hogyha ez történetesen nincs is minden helyen, ahogy mondtam, ott van ez a keresztségi fogadalmunknak a megújítása, hiszen Krisztus húsvéti áldozata, a szentségek forrása. Aztán ugye nagy csütörtökön emlékezünk az egyházi rend, a papság szentségének a megalapítására, ugye nagy csütörtök délelőtt a székes egyházakban többek között. A nagy csütörtök esti is az eukarisztia megalapításának az ünnepe, és hát a nagybőjt ideje alatt újra és újra hangsúlyozzuk ugye a bűnbánatot, a megtérésnek a fontosságát, és hát nyilván eddig ennek megnyilvánulásaként ugye a bűnbocsánat szentségének, a Szent Jónásnak a fontosságát is. És hát ugye az egyház is tanítja azt nekünk, hogy legalább évente gyónjál és a húsvéti időben áldozzál. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nagybőjti húsvéti időszak szentségi életünk megújításának is az ideje. És éppen ezért erről szeretnék ma így közösen gondolkodni a szentségekről, és hát ha már nagy böjt, akkor egy kicsit talán jobban figyelve, vagy jobban fókuszálva a bűnbocsánat szentségére. És azért is fontos erről beszélni, mert hát általánosan tapasztalható, és nem csak Európában, nem csak Nyugat-Európában, sajnos azon belül nálunk is, hogy hát évek óta csökken katolikus keresztények között is a szentségi gyakorlat, a szentségi életnek a gyakorlása. Ugye a keresztség, ugye ez még csak-csak azért sok gyakran előfordul, bár ez is változó, de az első áldozók már kevesebben vannak, bérmálkozók pedig még kevesebben lesznek. És hát az a tapasztalatom, hogy egyre nehezebb már hát keresztülőket is találni, akik ugye megfelelnek mondjuk egy keresztülői hivatás követelményeinek, és hát bérmaszülő jelölteket pedig hát úgy kell mondjuk így, hogy felkutatni, akik ugyancsak ugye megvannak bérmálva és vállalhatnak ilyen tisztséget. És hát nem csak ezek a szentségek, hanem ugyanígy visszaszorulóban van a gyónásoknak is a száma. Még nagyobb ünnepek előtt is tapasztalható, az persze ez is helyenként lehet változó, lehet kiemelkedő, lehet nagyon gyenge, és hát az is tapasztalat egy-egy évvégi statisztika vagy beszámoló elkészítésénél, sokszor egy egyházközség életében, hogy hát az elhunytaknak nagyon kis százaléka részesül például a betegek szentségében, mintha elfelejtettük volna, hogy a szentségekben hát tulajdonképpen Krisztussal találkozunk. Az is egy sajnálatos tapasztalat, hogy amíg ugye a hívők körében is egyre csökken a szentségélet gyakorlata, ezzel párhuzamosan, vagy talán sok esetben talán ez túlszárnyalva is növekszik a különböző okkult dolgok, vagy ezoterikus dolgok iránti érdeklődés. Sokszor ugye az is egy nehéz kérdés lehet, hogy hát ebben az ellentétes, vagy meghasonlott helyzetben úgy beszéljünk a szentségek hatékonyságáról, a kegyelem működéséről, hogy elkerüljük mondjuk a mágikus gondolkodásnak a gyanúját, vagy a vágyát, annak a gondolatát, hogy hát, hogy akkor az egyház jön ezekkel a középkori tanításokkal, miközben alapvetően az a tapasztalat, hogy az emberben ott van a természet feletti utáni vágy. Csak sokszor ilyen ezoterikus, zavaros, meg new age-es, meg okkult közegben keresi az ember, mintha vonzóbb lenne, ami nincs annyira körülhatárolva tanítással, meg útmutatással, ami talán ilyen ismeretlen, vagy misztikusabbnak tűnik, pedig hát főleg keresztényként, katolikusként ott vannak a szentségeink, amik alapvetően természetfelettivel kapcsolnak össze minket. Tehát ezek a kérdések, amik ma este foglalkoztatnak minket, szentségek, szentségi gyakorlat, ezeket a témákat járjuk körül egy rövid zenei szünet után.
Ami ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Ami ezen a földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik, mert új eget és egy átutazunk. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik, megérkezik.
Tehát ott hagytuk abba, hogy a szentségekkel, szentségi gyakorlattal foglalkoznánk egy kicsit, de hogy mik is azok a szentségek is, hát nyilván mindenki tudja, hiszen megtanultuk. De röviden azt mondhatnánk, hogy Hát az egyház életjelei. Azt írja a katolikus egyház katekizmusa, az egyház egész liturgikus élete, az eukarisztikus áldozat és a szentségek körül forog. Az egyházban 7 szentség van, a keresztség, a bérmálás, az eukarisztia, a bűnbánat szentség, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság. Írja a KEK, és folytatódik a katekizmus tanítása. Azt írja, a szentírás tanításához, az apostoli hagyományokhoz és az atyák egyöntetű tanításához kapcsolódva valljuk, hogy az új szövetség valamennyi szentségét, ami Urunk Jézus Krisztus alapította. Hát Jézus rejtett életének és nyilvános működésének szavai és tette is üdvösség szerzőek voltak, elővételezték húsvéti misztériumának erejét, hirdették és előkészítették azt, amit majd adni fog egyházának, amikor minden beteljesedik. Krisztus életének misztérium mai alapozzák meg mindazt, amit most egyháza szolgái által a szentségekben kiszolgáltat, mert a mi üdvözítünkben látható volt, átment a szentségekbe. Illetve az erők, amelyek kimentek a mindig élő és értető Krisztus testéből, azaz az ő testében, az egyházban működő Szentlélek cselekményei, a szentségek Isten nagy művei az új és örök szövetségben. Tehát egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a szentségekben, ugye Jézus az, aki továbbra is cselekszik, akivel a szentségekben találkozhatunk. Aztán így folytatja a katekizmus, az egyház a lélek által, aki őt bevezeti a teljes igazságba, lassanként ismerte meg a Krisztustól kapott kincset, és határozta meg pontosabban kiszolgáltatását, hasonlóan ahhoz, ahogy Isten misztériumainak hűséges gondnokaként a Szentírás kánonja és a hit tanítása tekintetében tette. Így az egyház az évszázadok folyamán felismerte, hogy liturgikus ünneplései között van 7, melyek a szó sajátos értelmében az Úr által alapított szentségek. Tehát azt mondhatjuk, hogy ahogy a katekizmus is azt tanítja, hogy tanítványok nem kaptak Jézustól egy ilyen konkrét részletesen kidolgozott szentségtani teológiát, vagy leírást, vagy liturgikus könyvet, ugyanúgy, ahogy nem kaptak egy pontosan összeállított szentírást, vagy egy misekönyvet, liturgikus útmutatást, feladatot és küldetést kaptak, hogy mindazt, amit tőle láttak, tanultak, kaptak, amit nála tapasztaltak, azt vigyék és adják tovább. Ja, menjetek, tegyetek tanítványom már minden népet, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És azt is megígérte nekik, hogy elküldi a vigasztalót, a szent lelket, aki majd eszükbe juttat mindent, aki megtanítja majd őket a teljes igazságra. És az első pünkösd alkalmával ugye teljesült is ez az ígéret, és a Szentlélek első kiáradása óta tanítja és vezeti az egyházat. És hát tulajdonképpen ebben a folyamatban, vagy az évszázadok során a gyakorlatból, vagy a gyakorlaton keresztül alakult ki fokozatosan a liturgiák szerkezete. Ha csak azt nézzük, ugye, hogy azt mondjuk, hogy az eukarisztia alapítás, az utolsó vacsora, kvázi az első szentmise óta hol tart most a liturgiánk, hát Jézus nem egy liturgikus útmutatót adott a tanítványoknak, hanem szépen fokozatosan alakult ki, ha csak azt nézzük, hogy először ugye eljártak a Krisztus követők, a keresztények is a zsinagógába, és ugye meghallgatták a szentírási részeket, aztán házaknál gyűltek össze, és ott végezték a kenyértörést. És hát ugye szépen odáig, amíg még eljutunk, hogy amikor már nem csak megtűrt, hanem gyakorlatilag államvallás lett a kereszténység a Római Birodalomban, és templomok épülhettek, és hát hogy akkor már ott kialakultak a liturgikus terek, a liturgikus mozgások, tehát hogy egy hosszú folyamat. És ugyanígy a szentségek gyakorlásában is, vagy a szentségekkel kapcsolatban is egy hosszú folyamat, amíg az egyház fokozatosan felismeri, vagy kialakul a liturgiák szerkezete, a szentségekről szóló teológiai tanítás, hogy ez a fokozatosság mindenben megfigyelhető, alkalmazkodva az ember felfogó és befogadó képességéhez. Tehát, hogy az egyházban a szentségi élet, a gyakorlat megelőzte a szentségekre vonatkozó teológiát. Az első pünköstől kezdődően az egyház kiszolgáltatta a szentségeket, és csak jóval később történt meg ezekre a szentségekre, szentségi életre vonatkozó teológiai reflexió. Mert hogy tanítványok ugye azt tették, amit Jézus mondott nekik, hogy menjetek és kereszteljétek meg őket, és ők mentek, és csinálták, és hirdették az evangéliumot. Mert az utolsó vacsorán azt mondta a tanítványoknak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és ők azt cselekedték, gyakorolták, és hagyomány lett belőle. Aztán az ősegyházban persze nagyon vigyáztak ezekre a szentségi cselekményekre. Az ősegyház titokfegyelme is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az egyházatyák csak nagyon keveset írtak a szentségekről. Jeruzsálemi Szent Cirill egy figyelmeztetéssel kezdi a katekézisét, ezeket nem szabad jelölteknek, vagy bármilyen más nem keresztényeknek átadni. Aztán is tudjuk azt, hogy ugye a katekumeneknek, a hittanulóknak, akik készültek a szentségek vételére, nem lehetett részt venni az egész szentmisén, például a liturgián el kellett hagyni, ugye a liturgiának a helyszínét, és csak a már megkereszteltek részesültek, ugye akik már, akik, amikor részesültek a beavató szentségekben, akkor lehettek részesei a teljes szentmisének. És hát egészen a 12. századig nem létezik ilyen értelemben általános szentségtan. Ugye Petrus Lombardus, vagy Aquinói Szent Tamás is az egyes szentségek tárgyalják az egyes szentségeket, és hát az egyes szentségek tárgyalása után foglalja össze például Aquinó is, hogy mindazt, ami az egyes szentségek közös vonása. És hát öt fejezetben tárgyalja azt, hogy mi a szentség, hogy beszél a szentségek szükségességéről, a kegyelmi hatásáról, az okáról és a számáról, és általában közvetlenül a Krisztusról szóló tanítás után tárgyalja, mert hogy a szentségek Krisztus és a megváltás kegyelmét közvetítik számunkra. Egy rövid zenei szünet után innen folytatjuk.
Ha szívem fáj, és két hely lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te
szentségekről gondolkodunk ma este, És hát, amikor a szentségekről beszélünk, két kifejezést, két fogalmat érdemes közelebbről is megvizsgálni. Az egyik ez a görög mysterion, a másik pedig a latin sacramentum fogalmak. A görögben a mysterion szó eleve a vallásos kultuszhoz kapcsolódik, és hát az a mű szótő, a szem vagy a száj becsukását jelzi, olyan tapasztalat, amely sem racionális érvekkel, sem szavakkal nem fejezhető ki. És a mysterion olyan valóság, az abban való olyan részesedés, amely meghaladja a nyelvet és a racionális gondolkodást, amit meg tudnánk ugye magyarázni szavakkal. Aztán a szakramentum fogalma az nem fordul elő a Szentírásban, az ősegyházban sem a mai értelemben használták. A Szentírás az egyes szentségekről ugyan beszél, de ezeket közös szóval vagy fogalommal nem jelöli meg. Nyugati egyházi gondolkodás szakramentumnak fordítja azt, amit a keletiek pedig mysterionnak. És hát a szentségeknek a közös latin elnevezés, ugye a szakramentum, ez a sacrare latin igéből származik, és valami szent vagy megszentelt dologra utal, általában olyan megszentelt tárgyra, amit az Istennek szenteltek, és hát Tertullianus az, aki elsőként következetesen a szakramentum szót használja mysterion helyett, és főként ilyen liturgikus cselekményekre vonatkoztatja. Aztán Szent Ágoston ő felváltva, vagy szinonímaként használja műveiben ezt a két kifejezést, és azt mondja, hogy a szentségek a jelek világába tartoznak, és szent jeleknek mondhatók, mert hogy szent valóságra utalnak. Az isteni dolgokra alkalmazott jeleket nevezzük így szentségeknek. És hát valóban, hogyha így megnézzük ugye a szentségek liturgiáját, vagy hát, hogy azt mondjuk, hogy a szentségekben nem egyszerűen szertartásokat végzünk, hanem mégis a Krisztussal találkozunk, hogy ő működik benne tovább, akkor mindegyikről elmondható azt, hogy meghaladja azt, amit szavakkal, meg racionális érvekkel, vagy reálisan ki tudunk fejezni, mert hogy túl van azon, ami természetes. És hát ugye Szent Ágoston mondja azt is, hogy két elemből álló összetett jelek, az egyik elem a földi, az anyagi valóság, ami megjelenik ugye a liturgikus cselekményekben, a másik a természet feletti hatást biztosító, hatékony teremtőige. A szentségek száma 12. századig erősen változó, hát akkoriban még sokan szentségnek tekintik különböző felkenési szertartásokat, a király felkenését, az apátok, apátnők felavatását, de még nem egészen egyértelmű például, hogy a házasság szentségi jellege. A házasságot elsősorban jogi intézmények tekintik, és az egyházjogban tárgyalják. És hát ugye nem csak a szentségek liturgiája, hanem hát gyakorlatilag a szentségeknek a száma is ugye idővel konkretizálódik, alakul ki, hogy mi az, amit az egyház ide sorol, hogy szentségként kezel. És a hetes szám először, ez a 12. században jelenik meg, és hát harmadik Ince pápától kezdődően már minden tanítóhivatali megnyilatkozás magától értetődő természetességgel beszél ugye a hét szentségről. És hát ezt a hét szentséget, hogyha felosztjuk, vagy csoportosítjuk mondjuk így, akkor három részre oszthatjuk őket. Ugye arról már volt szó, hogy a felnőtt keresztség esetében, vagy a húsvét vigíliáján, amikor kiszolgáltatták a felnőtteknek a szentségeket, akkor három szentséget kaptak meg ugye az ősegyházban a felnőttek, akik csatlakoztak a keresztény közösséghez, és ez ma is így van egyébként. Tehát, hogy beszélünk beavató szentségekről, ugye a keresztség, a bérmálás és az eukariszt. Ugye ez a három szentség, ami gyakorlatilag bevezeti az embert a keresztény életbe. És ugye ezt az ősegyházban, ugye az húsvét vigíliájának, húsvét éjszakáján egyszerre szolgáltattak ki a felnőtteknek, és hát hogyha voltunk már esetleg ilyen érseki misén, vagy bármelyik egyházmegyében, vagy de kisebb egyházközségekben és vagy templomokban is lehet ilyen, hogy felnőtt keresztség, húsvét vigíliáján, és akkor ez a három szentség együtt. Aztán beszélhetünk a gyógyulás szentségeiről, ugye a bűnbocsánat és a betegek kenet, ami a lelki és a testi gyógyulást egyaránt szolgálhatja. És beszélhetünk a harmadik csoportként, ugye a közösség szolgálatának a szentségeidől, vagy a szolgálat szentségeidől, ami hát az egyházi rend és a házasság, és talán annyira nem is kell ezt részletezni, hiszen hogy az egyházi rendben papként az ember hát minimum megy, de inkább több ugye egyházközséget, közösséget kap, amit rábíznak, amit szolgálni kell, amit segíteni kell. Hát a házasságban pedig, hát ugye a házasságban és a családban azt a közösséget szolgálni. Ilyen értelemben beszélünk közösség szolgálatának a szentségeiről. És hát egy másik fontos szempont a szentségek, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan találkozás, ami hát nyomot hagy az emberben. És hát ma a három szentség, ami konkrétan ugye nyomot hagy, ugye ez ugye a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend, a kegyelmen kívül olyan szentségi karaktert vagy pecsétet hoz magával, amely által a keresztény ember ugye részesedik Krisztus papságában és állapotának és feladatainak megfelelően ugye az egyház részévé lesz. Ez a Szentlélek által ugye megvalósított Krisztussal és az egyházzal való hasonlóság eltörölhetetlen, örökre megmarad ugye a keresztény emberben, mint pozitív fölkészültség a kegyelemre, mint az isteni segítség ígérete és biztosítéka, és mint meghívás az Isten tisztelet és az egyház szolgálatára. Következésképpen ugye a szentségek, ezek a szentségek ugye soha meg nem ismételhetők, tehát hogyha valakit egyszer ugye a Szent Háromság nevében megkereszteltek, és vízzel keresztelték, az a szentség érvényesen létrejött, és teljesen mindegy, hogy reformátusként, vagy katolikusként, vagy az a keresztség az ugyanúgy érvényes. És hát persze ott van ugye a bűnbocsánat, a betegek kenet, az eukarisztia, ami újra és újra erőt önt a keresztény ember szívébe, életébe, vagyis ami végig elkísér, és hát minden szentségre, vagy a szentségektől általában ugye elmondhatjuk azt, hogy végig elkísérik az embert az élete folyamán, mert hogyha gyermekként keresztelnek meg, akkor már ugye ez az Isten gyermekség, ez már egészen az kezdetektől ott van, és aztán szépen fokozatosan ugye, ahogy időben ezek a beavatás szentségei is szétváltak, az első áldozás és a bérmálás, és hát ugye a bűnbocsánat szentség az ott van végig, újra és újra lehetőségként, betegek kenete ugye egy betegségben, nehéz helyzetben, és hát ugye házasság, egyházi rendve, és hát végig ott van az ember életében, ugye ez a kegyelmi segítség, amit szentségeknek nevezünk. És hát Szent Ágoston tanításában találkozunk ugye ezzel a gondolattal, amit mondtam, hogy a szentség két elemből áll, mondhatjuk talán így, hogy kettős természetű, anyagi, földi és lelki. És hát a kinyilatkoztatásból látszik az is, hogy az Isten az anyagvilág felhasználásán keresztül is találkozik az ember. De hogy valamilyen formában érzékelhető módon teszi magát tapasztalhatóvá. Az Ószövetségben is ott van ugye a választott nép, mint vallási közösség, aztán az áldozatbemutatás, a pászka ünnep, a papok, királyok felkenése, és hát az Új Szövetségben ugye ennek a találkozásnak hát egy rendkívül és kiemelt esete ugye a megtestesülés, az Isten vagy az ige inkarnáció, vagy az ige testélet, vagy az ige hússállat, vagy az eredeti jelentést értjük, és hát Jézus Krisztusban ugye ez a megtestesülés, amikor a láthatatlan Isten láthatóvá teszi magát. Aztán, hogy János evangéliumában János ő jeleknek nevezi ugye Jézus csodáit, amelyekben Isten ereje látható módon nyilvánul meg az ember számára. És hát Jézus ígérete szerint ugye az apostoli egyházban folytatódnak ezek a jelek. A megtestesülés és a szentségek között, tehát ilyen értem összefüggés van, mert hogy mind a kettőben az anyagi valóság fájtlában jelenik meg az Isten, és a megtestesülés folytatódik a szentségekben. Krisztus a szentségekben és a szentségek által folytatja megváltói tevékenységét. Az egyház az ige hirdetése és a szentségek kiszolgáltatásával jelenvalóvá teszi Krisztusra, és maga Krisztus lép az ember elé. Tehát nem egyszerűen csak liturgiáról van szó, hanem találkozásról is van szó a szentségekben. nem csak kegyelmi, nem csak a kegyelem eszközei, hanem találkozási események, személyes találkozások Krisztussal. És ebben az összefüggésben nagyon aktuális és sürgető ez a kérdés, ugye, amivel kezdtem, hogy ez a felvetés, hogy hát, hogy ilyen mértékben csökken katolikus keresztények szentségi gyakorlata. Hogy akkor nem hiszünk már annyira a szentségekben, a valóságos jelenlétben, az Istennel való találkozásban, vagy egyszerűen csak közömbössé válik az ember az Istennek erre a meghívására. Szent Ambrus írja egy helyen, hogy nem tükör által, nem az emlékezés útján, hanem szemtől szemben megmutatkoztál nekem, Krisztusom, téged a szentségekben feltalállak. Ugyancsak ő írja, hogy mivel az ember két természetből áll, nevezetesen testből és lélekből, ezért a láthatót a látható, a láthatatlant pedig a láthatatlan valóság gyógyítja meg. A szentségek alapításával Krisztus, mondjuk így, hogy alkalmazkodott a mi emberi természetünkhöz, szentségek struktúrája megfelel a mi emberi természetünknek, hogy ugye az is anyagi és szellemi. Henri Bulád jezsuita atya írja az egyik könyvében, hogy az elmúlásról, feltámadásról elmelyekedve, hogy az emberrel Krisztus úgy számol, ahogy van, test és lélek, anyag és szellem egységében. És hát ez látható, vagy ez megnyilvánul például a szentségek esetében is. És nagyon fontos, kihagyhatatlan tényező, hogyha már szentségekről beszélünk, hát az a Szentlélek működése. Ugye a Szentlélek az egyház megszentelője, vagyis hogy Krisztus egyháza csak a Szentlélek erejében képes teljesíteni a küldetését, szolgálni az emberek üdvösségét. De Jézus, amikor ugye feltámadása után megjelenik a tanítványoknak, gyakorlatilag elindítja ezt a szentségi életet, ugye amikor ugye rájuk lehel, és azt mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket. És a Szentlélek teszi a szentségeket, a megdicsőlt Krisztus eszközeivé, hogy bennük és általuk ugye a megváltás kegyelme az emberek számára jelen valóvá váljon. És ami igazán fontos a szentségekben, az a Szentlélek, aki által az anyag, legyen az víz, kenyér, bor vagy olaj, az hatást tud kifejteni. A szentségek tehát Krisztus által rendelt látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek számunkra. És innen folytatjuk egy rövid szünet után.
Hova mennénk, Uram, terülem, arcod előtt, hova is rejtőzzem? Ha magasban hágok fel, te ott vagy. Mélybe szálló, nem fogy el írgalmam. Jó
mutasson újra utat.
Kedves hallgatók, eddig a szentségekről általában beszélgettünk, illetve a szentségi gyakorlatról. És hát ha már nagybőjtben vagyunk, akkor, ahogy az elején is mondtam, érdemes bűnbocsánat szentségével talán kicsit részletesebben is foglalkoznunk, mint a gyógyulás szentségével. És hát ahogy a katolikus egyház katekizmusa írja, hogy hogyan nevezik ezt a szentséget, és hát itt hozza sorban a megnevezéseket, hogy a megtérés szentségének nevezik amiatt, hogy szentségileg megvalósítja Jézus megtérésre szólító hívását, tudnélik az elhatározást a visszatérésre az atyához, akitől az ember a bűn által eltávolodott. Bűnbánat szentségének nevezik amiatt, hogy megszenteli a keresztény ember személyes és egyházi megtérésének, bűnbánatának és elégtételének az útját. Aztán a Jónás bűnök megvallása szentségének nevezik amiatt, hogy a bűnök beismerése, megvallása a pap előtt, a szentség lényeges összetevője. Milyebb értelemben ez a szentség hitvallás is, mert elismeri, és dicséri Isten szentségét és irgalmasságát a bűnös emberek iránt. Bűnbocsánat szentségének nevezik amiatt, hogy a pap szentségi feloldozása által bocsánatot és békét ad a bűnbánóknak. A kiengesztelődés szentségének is nevezik, mert a bűnösnek ajándékozza Isten megengesztelődő szeretetét, engesztelődjetek ki Istennel. Aki Isten irgalmas szeretetéből él, kész arra, hogy megfeleljen az Úr hívásának, menj is elő, békülj ki fele barátoddal. Eddig a katekizmus meghatározásai, tehát többféle névvel is ismerjük, emlegetjük, és hát hogyha a bibliai alapokat megnézzük, ugye nagyon fontos és alapvető szempont minden szentség esetében, hogy azt mondtuk, vagy azt mondtam korábban, hogy a szentségek a Krisztus által alapított szentségek, hogy minden esetben fontos, hogy ott van a bibliai alap. És hát, hogy már az Ószövetségben látjuk azt, hogy ugye az kijelenti az Isten Ezekielnél, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Bűnbocsánatnak a feltétel, hogy ott van a megtérés, és hát a héber kifejezés, ez a sub jelzi, ugye a megtérésnek a lényegét, az irányváltoztatás, fordulat, vagyis hát elfordulás a rossztól, és odafordulás az Istenhez. Ugye olyan az, mint ez a metanója, az új szövetség szóhasználatában, és ez a teljes fordulat, ez az irányváltás, és hogy visszafordulás ugye az Istenhez. És hát mert az Ószövetségben is ugye találkozunk vele, hogy az Isten megbocsátó szeretet az legtökéletesebben ugye az új szövetségben Jézus személyében, vagy Jézus alakján keresztül jelenik meg. És hát a bűnbánatról kiengesztelődésről szóló új szövetségi tanítás ugye meghatározó kiinduló pontja, hogy az Isten komolyan veszi a bűnt, és megadja a bűntől való szabadulásnak a lehetőségét. Ugye az első Péter levél 2.9 olvasok, hogy Isten fia emberré lett, hogy az embereket a bűn szolgaságából kiszabadítsa. Aztán ugye az Efezusi levél. Az irgalmasságban gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. Az evangéliumokban pedig ugye újra és újra találkozunk azzal, hogy Jézusnak a felhívásával, ugye a bűnbánat, a megtérés, ezzel kezdi a nyilvános működését, hogy ugye hirdeti az Isten országát, hogy beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Vagy éppen ugye most a nagybőjt harmadik vasárnapjának, hogyha az evangéliumi részeire emlékszünk, hogy ott Jézus is ugye két hasonló, vagy két eseményt is felemleget, és mind a két eset azt mondja, hogy hát, hogy térjetek, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. Aztán főként példabeszédekben ugye nyilatkoztatják az Isten irgalmas szeretetét, legyen az az eltévedt bárány, vagy az elveszett drachma, hogy azoknak a megtalálása milyen öröm a megtérés és a bűnbánattartás, talán legszebb története, ugye a tékozló fiúról szóló példabeszéd, aminek a középpontjában igazából nem is a tékozló fiú, hanem ugye az irgalmas atya áll Lukács evangéliumában. És hát nem csak ugye buzdítja az embereket, hogy tartsanak bűnbánatot, vagy hagyják el bűneiket, hanem gyakorlatilag a tetteivel bemutatja az atya megbocsátó szeretetét. Ugye hogy elsősorban hogy azok felé fordul, akik leginkább rászorulnak erre a megbocsátásra és felemelésre. Szóbál a bűnösasszonnyal, a házasságtörővel, Zakeussal, a vámossal, a bűnösök barátjának is nevezik éppen emiatt. És hát az Új Szövetségben kétféle bűnbocsánat, és talán az első a keresztségben valósul meg, hiszen ugye a megtérés, a hit és a keresztség és a bűnbocsánat elválaszthatatlan egymástól. Ugyanakkor a keresztségben újjászületett ember életében is, ezt az ősegyházban is viszonylag hamar megtapasztalták, hogy az ember életem is megmarad a bűnre való hajlam, és hát megjelenik a bűn. Ugye az egyház bűnösöket is magába foglal, és hát ezért egyszerre szent és bűnös, és hogy mindig rá van szorulva a megtisztulásra. Ugye a megkereszteltek életében is helye van tehát a bűnbánatnak, és a megtérésnek is van lehetőség, hogy a bűntől való szabadulásra. Az első János levélben mondjuk, hogy erre utal János apostol, amikor azt mondja, hogy gyermekeim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezett, van szószólónk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz. És hát ugye, hogy az egyházi gyakorlatban, a bűnbocsánat szentségében, ugye mire alapozzuk? Ugye azt tudjuk, hogy az Isten irgalmas szeretet ugye Krisztusban valósul meg számunkra, Krisztus pedig ugye az apostoli szolgálat által folytatja művét az egyházban. Ugye Szent Pál írja ezt a második korintusi levélben, minden Istentől jön, aki minket kiengesztelt önmagával Krisztus által, és ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát. És az egyház a kezdetektől fogva teljesít a Krisztustól kapott küldetést, hirdeti a bűnbánat szükségességét, és hát ugye a bűnbocsánat evangéliumát, bűnbánatra vezeti az embereket, és hát Krisztus nevében ugye megbocsátja a bűnöket. És maga az egyház bűnbocsátó hatalma ugye Krisztus ígéretére támaszkodik, illetve ebből nyeri a hatékonyságát, ugye, amivel ugye hatalmat ad ugye az oldásra és a kötésre. Ugye, mert a nyilvános működése idén ugye megígéri ugye az oldó kötő hatalmat Péternek, illetve az apostoloknak, amikor azt mondja, hogy neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, amit feloldotok a földön, ugye a mennyben is föl lesz oldva. És hát Jézus nem csak megígéri ezt a hatalmat, hanem ugye a feltámadása után meg is adja az apostoloknak. Ugye föltámadt Jézus ugye János evangéliumának 20. fejezetében, amikor húsvét vasárnap este megjelenik apostolunk, és ezt mondja nekik, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, bűnben marad. És hát ugye Jézus szavaiból kiderül, hogy az apostoloknak adott oldókötő hatalom ugye kifejezetten a bűnöknek a bocsánatára vonatkozik. És hát ugye azt is mondja, hogy amint engem küldött az atya, én is úgy küldelek titeket. És ugyanazt a bűnbocsátó hatalmat adja tovább, amelyet ugye ő maga is gyakorol. És hát ugye ez, hogy vegyétek a szent lelket, amiről már volt szó, hogy a szent lélek ugye kihagyhatatlan ebből a képletből, de Jézus szavaiból következik az is, hogy a bűnök megbocsátásának hatalma az a szent lélek személyéhez és erejéhez van kötve. Ugye erre utal, ugye ez a, hogy rájuk lehelt, vegyétek a szent lelket. És hát ugye, amit mondtam, hogy a szentségi gyakorlat is folyamatosan alakul ki, és gyakorlatilag a második század végén, de főként, ugye, amikor a keresztény üldözések elmúlnak, fokozatosan alakul ki a bűnbánat tartásnak a rendje, és hát az elején igen, nyilvános bűnbánattartásokról beszélünk, ugye főleg ugye keresztség után súlyosan vétők, vagy súlyos bűnöket elkövetők számára. Persze nyilvános bűnvallomás azért ekkor sem volt, hanem közösség előtti bűnbánattartásnak és vezeklésnek volt, ugye ez a nyilvános bűnbánattartás ezt jelentette. A bűnök bevallása ugye ez a püspöknek történt, amiért valaki vezekelt, ugye soha nem volt nyilvános a bűnbevallás, hanem csak a vezeklés. És a nyilvános vezeklést elsősorban főben járó bűnökért, ugye hittagadás, gyilkosság, házasságtörés, ezért kellett végezni, és hát a különlegesen súlyos bűnök esetében alkalmazott eljárás ugye azzal kezdődött, hogy bűnöst egy bizonyos időre kizárták a keresztény közösség életéből. Nem kitagadta, nem kiátkozták, hanem nem kiközösítették, de hogy az eukarisztia ünneplésén nem vehettek részt, hanem megfelelő vezeklés után ugye a püspök és a papság ünnepélyes kézrátétele által fogadták vissza. És hát ez általában nagy csütörtökön történt. Tehát első hallása talán olyan drámainak tűnik, ami azt mutatja, hogy milyen komolyan vették ugye a bűnt, de hogy ez a visszafogadás is milyen ünnepélyes volt, és gyakorlatilag egy ilyen örömünnep. És hát ebben az időszakban általánosan elfogadott volt ugye ez a Hermász pásztorában fogalmazza meg az írás, hogy Isten szolgái számára csak egy megtérés lehetséges. Az elva gyakorlatban azt jelentett, hogy a megkeresztelt embernek életében mindössze egyetlen lehetősége volt arra, hogy még egyszer bocsánatot nyerjen az elkövetett bűneiért. És hát ez a korabeli eljárás, vagy szokás, hát ez egy ma már nehezen értelmezhető. Tehát volt ennek egy három fázis, ugye a bűnös felvétele a bűnbánok rendjébe, ugye a püspök meghatározza a bűnbánati időt és a vezeklés rendjét, aztán a kiszabott bűnbánati idő után a vezeklés leteltével, püspök készfeltétele által a bűnbánó elnyeri bűnei bocsánatát, és ismét részt vehet ugye az eukarisztia ünneplésében. És hát ugye ennek volt egy olyan hatása is, ugye ez az egyszeri megtérésnek a hatása, hogy ez az una penitencia elve, ez meg a szigorú vezeklési fegyelem, hogy az 5.-6. században, hogy emiatt egyre többen öregkorra, vagy az életük végére halasztották ugye a bűnbánat tartást, hát mondjuk így, hogy próbáltak biztosra menni, sőt a megtérők is ugye a keresztséget igyekeztek minél később felvenni, hogy hát ezek ilyen praktikus szempontok. Az ezt követő bűnvallomást is ugye valahogy az életük végére hagyni, mert hogy hát akkor kevesebb lehetőségük volt már ugye bűnt elkövetni, de hát ugye ennek van egy erős rizikófaktor, hogy nem tudjuk, hogy mikor van az életünk vége. És emiatt a bűnbánattartás mondjuk így, hogy kiüresedett, és hát gyakorlatilag ugye így a haldoklók szentségévé vált. És hát sajnos nincs idő végigmenni az egész történeti részen, de nagyjából a 12.-13. század környékén vagy után kialakul az a fajta bűnbánattartást, amit ugye mi most fülgyónásnak nevezünk. És hát ugye a gyóntató pap, ugye mint az egyház szolgálja, neki juttatott lelki hatalom alapján ugye feloldozza a bűn kötelékeitől ugye a bűnbánó keresztényt, aki ugye személyes fülgyónás keretében tart bűnbánatot, és hát ennek következtében ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen periódikusan ismétlődő lett ugye a bűnbánattartás, és hát ugrunk egy nagyot, és nagyjából oda jutunk, hogy ez a hosszú folyamat után ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumai, illetve a katekizmus alapján következő módon foglaltjuk össze a szentségnek a bűnbánat, szentségének a kegyelmi hatását. Ugye kiengesztelődés az egyházzal, kiengesztelődés Istennel, ami által a bűnbánó visszanyeri a megszentelő kegyelmet, ugye a halálos bűnök által okozott örökbüntetés elengedése, bűn következményeként jelentkező ideigtartó büntetések legalább részleges elengedése, lelkiismeret békéje és nyugalma, lelki megvigasztalódás, keresztény ember bűn elleni küzdelmihez szükséges lelki erő növekedése a szentségi kegyelem által, így foglalják össze a II. Vatikáni zsinat dokumentumai, de hát jó azt is látni azért, hogy ugye nem csak egy ilyen papírforma, hanem hát végig csak egy személyes találkozás az Istennel, és hát ugye ott van az elején, maga ezt a bűnbocsánat, vagy a bűnbánatot is egy folyamatként értelmezhetjük. És hát ott van az elején egy önvizsgálat, hogy látni önmagam, látni a belső világom, látni a jót és a rosszat, egy ilyen reális önkép. És hát a lelkiismeret vizsgálat, főleg, hogyha imádság közben végzem, akkor az Isten szemébe nézni, az Isten szemében és az Isten szemével látni saját magamat. Azt kérdezni az Istentől, hogy te hogy látsz engem, és ebben a látásban, hogy alapvető az ő szeretete, ami feltétlen és végtelen szeretet. És hogy én hol vagyok ehhez a szeretethez képest, hogy irányban vagyok, vagy esetleg eltávolodtam, vagy más irányt vettem. Mert hogy a mindennapokban azért mégis csak annyi hatás ér minket, legyen az a tévé, legyen az az internet, legyen az különböző események, munkahelyek, emberi kapcsolatok, és ezek észrevétlenül is különböző irányokba sodorhatnak. És hát menet közben talán észre sem vesszük. És ezért jó, hogyha rendszeresen megállunk, lelkiismeret vizsgálatot tartunk, és ez nem kell, hogy egy ilyen önostorozás legyen, vagy önmarcangolás legyen. Tehát a jó önvizsgálat azt jelenti, hogy azt is meglátom magamban Isten szemével, amit esetleg félek egyébként meglátni, amivel nehéz szembenézni, és esetleg így megoldatlan marad a mindennapokban. És akadály lehet szeretetben való növekedésben. Tehát a cél nem az, hogy lelkiismeret vizsgálta a bűnbánattartás, hogy rosszul érezzem magam, hogy a bűnök körül forogjak, hanem éppen az, hogy szabaddá váljak tőle. És az első lépés mindig ez a szembenézés, a beismerés, hogyha gond vagy hiba van. És ez a jó értelembe vett bűnbánat, az, hogy felismerem és beismerem, hogy hol távolodtam el az Istentől. És hát lehetne nagyon sokáig folytatni, de ugye a jó értelembe vett bűnbánat csak egy példa, ugye, hogy Péter és Júdás, hogy mind a ketten elbuktak. Péterből az első pápa lett, Júdás pedig öngyilkos lett. Mert hogy mind a kettő elesett, kudarcot vallott, de Péter visszafordult, megtért, még ha meg is siratta a bűnbánatban, Júdás pedig nem visszafordult, hanem eltávolodott. Tehát a mi célunk az, hogy ez a pozitív értelembe vett bűnbánattartás és bűnbocsánat, ez előre vigyen és segítsen minket a növekedésben, különösen így húsvétre készülve. Köszönöm a figyelmet!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.